maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Láttam azt, hogy az Isten kezében akkor is biztonságban vagyunk, hogyha valami baj történik velünk, vagy nem úgy valósulnak meg a terveink, ahogy szeretnénk.
Köszöntöm a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangolójának hallgatóit, Erdészné Kárpát Judit vagyok. Műsorunkban a következőkben Bence Imrével, a Budavári Evangélikus Egyházközség lelkészével, korábbi Esperessel beszélgetek. Az interjú szüneteiben az ő általa írt énekek hangoznak el. Nyugdíj előtt állsz, kicsit visszatekintünk ebben a beszélgetésben arra, ami a te hited és szolgálatod alakulása szempontjából érdekes lehet, és szeretném, hogy megoszd velünk azt, hogy te hogyan választottad ezt az utat, aminek a vége felé jársz Isten szolgálatában, legalábbis egyházi keretekben. Mit jelent számodra Isten gyermekének lenni? És mikor indultál ezen az úton? Mikor váltál Isten gyermekévé?
Az a pillanat jutott eszembe, amikor fiamat lelkészként beiktatták az egyik gyülekezetbe, és ott a köszöntőbe azt mondtam el, hogy nagy áldás egy lelkész számára, hogyha a gyermeke nem lesz lelkész. Mert ez azt mutatja, hogy a lelkész család a szeretet szabadságában nevelte a gyermekét, és aztán, mikor már mindenki megdöbbent a gyülekezetből, akkor úgy folytattam, hogy nagy áldás, hogyha a lelkész gyermeke lelkész lesz, hisz akkor olyan példát kapott a szüleitől, amely követendő. Én magam lelkész családban nőttem föl, és így élem meg áldásként azt, hogy lelkész lehettem. Noha nem nagyon akartam eleinte lelkész lenni, középiskolában például borászatot tanultam, egy olyan szakközépiskolába jártam, Budafokra, amely országban egyedülálló volt. Utólag tudtam meg, hogy édesanyám a háttérben rengeteget imádkozott értem, hogy nehogy alkoholista legyek, és nehogy a borrabságába esek. És a felvételim is a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemre adtam be, az vonzott engem, hogy esetleg növényvédőként majd a kisrepülőgépet is vezethetek. És aztán mégis valamilyen módon, nem tudom miért, lehet, hogy a kívülállók lustaságnak mondják, mi más erőt látunk, a lélek erejét ebben, nem mentem el az egyetemi felvételire, hanem a teológiára felvételeztem. Valójában azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor nagyon tudatosodott bennem az, hogy Isten a keresztségem óta hordoz, hogy abban a szerető családi körben, amelyben édesapám lelkészként, nem sokat beszélve, mert ő inkább a gyülekezetben beszélt, az édesanyám pedig nagyon bölcsen, akkurátusan vezetett bennünket a hit útjára, tehát hogy ebben a közegben valójában az Isten csodáját és az Isten szeretetét éltem meg. A személyes megváltottságom az valójában talán így ebben az érettségizős évben lett igazán tudatossá bennem. Nagyon jó közösségekben voltam, Gyenesdiáson Hernád Tibor bácsi akkori vezető mellett dolgoztam a Kapernaumban, ahol nagyon sok nyaraló családdal ismerkedtem meg, és egyfajta ifjúsági közösséget is formáltunk, és a elhívásomat nagyon erősen meghatározta azt, hogy én szerettem volna a gyenesdiási Kapernaum, mint szeretett otthon és üdülő, ami közösségi hely. Az egyházban ugye a rendszerváltás előtt nem nagyon voltak ilyen közösségi helyek, annak a vezetője lenni. Aztán egyház politikai okok miatt ezt nem lehetett, engem kitiltottak Gyenesdiásról, túl sok mindent szerveztünk az ifjúság területén, de a gyülekezeti lelkészi szolgálatban is megtaláltam aztán az örömömet.
Azon gondolkodtam el itt közben, hogy hogyan vezetett téged el oda Isten, hogy elfogadd, amit ő akar, és el tud engedni azokat az álmaidat, amelyek először benned voltak. Hogy élted meg Isten vezetését, és hogyan nyugszik meg ebben az ember, hogy mégsem oda kerül, vagy nem úgy vezet az útja, hogy azt elképzelni?
Ha lélektani oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, akkor azt mondanám, hogy biztos, hogy ebben segítséget jelentett az apai példa. Az édesapám nagyon alázatosan és nagyon elfogadó módon végezte a szolgálatát, még akkor is, amikor a kommunizmus alatt meghurcolták. És erről ő nem beszélt. Ebben én láttam azt, hogy az Isten kezében akkor is biztonságban vagyunk, hogyha valami baj történik velünk, vagy nem úgy valósulnak meg a terveink, ahogy szeretnénk. Az ember nem attól lesz boldog, tapasztaltam ezt számtalanszor, hogyha a terveit foggal körömmel végrehajtja, hanem hogyha belesimul az Isten akaratába. És így igazán örömöt találtam mindenben, ahová az Isten vezetett bennünket. Azért mondom többes számban, mert a feleségem is lelkész, most már együtt szolgálunk sok mindenben, és nagy ajándék az, hogy így közösen végezhetjük az Isten szolgálatát.
Elmondanád csak úgy felsorolás jelleggel, hogy hol szolgáltál életed során? Feleségeddel együtt?
Hát a teológia elvégzése után 1980-ban Kisalföldre kerültünk ki, ott Beled nevű, ma már kisvárosnak mondott településen, akkor nagy község volt, szolgáltam. Edve Vásáros falu tartozott még hozzá, plusz a Szorványok. Feleségem végzése után a Vadosfai gyülekezetnek lett a segédlelkésze, aztán viszonylag hamar ő a Szélsárkány Sopron-Németi gyülekezetet kapta meg, de a gyerekek születését követően én vállaltam magamra a Sopron-Németi meg Szélsárkányi szolgálatokat is, és így tudott feleségem a gyerekekkel otthon lenni. Ezt követően a rendszerváltás évében hívott meg a Bakony-Csernyei gyülekezet, ahol szintén 9 évet töltöttem, és feleségem abban az időben a Súri gyülekezet lelkésze volt, és 98-ban, éppen idén 25 éve kerültünk a Budai Várba, a Vári gyülekezet meghívására. Először csak engem hívott a gyülekezet, és a feleségem ilyen helyettesítő feladatokat kapott, és később Pőce Tibor felügyelősége alatt így feleségemet másodlelkésznek választották meg.
Hogy legyek tanítványa, emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondold, hogy álom, álom volt az egész, megmutatta, megmutatta nékem szeretetét.
Vendégem az evangélikus lélekhangulóban Bence Imre, budavári evangélikus lelkész. Hány gyermeketek van, és hogyan alakult a családotok ezeknek az éveknek a során, illetve mit láttál az életükben, hogyan élték meg azt, hogy lelkész szülők gyermekei?
Sokszor kérdezzük őket, már felnőttként, hogy nem volt-e nekik rossz az, hogy karácsony nekünk szolgálattal telik, és ők nem úgy ünnepelnek, mint az osztálytársaik, hogy hétvégén nekünk szolgálat van, és nem úgy tudtunk kirándulni, menni, mint a többieknek, és azt mondták, hogy nekik ez volt a természetes. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen mind a 4 gyermekem aktív a szolgálatban. Lányom a Mevisben volt, nagyon aktív vezetője is volt a Mevisnek, és mind a mai napig jár a mozgássérült táborokba, különben iskolapszichológusként dolgozik. Legnagyobb fiam gyakorlatilag gyülekezeti építő munkát végez Nyírszőlősön presbiterként, középső fiam lelkész, a legkisebb fiam pedig szintén a bátyjait követve cserkészvezető is volt, és most is ökumenikusan gondolkodva próbál a gyülekezeti életben helytállni. Nagyon jó tapasztalat az, hogy látjuk, hogy a gyerekek olyan társat találtak, akik segítik őket, támogatják őket a hit útján való továbbhaladásban, és legfőképpen nem szakítják el az Istentől. Egy nagypapa számára pedig különösen ajándék az, hogy látom, hogy a gyermekeim és a gyermekeik, az unokáim, azok így Isten szeretetének az ölelésében tudhatják magukat.
Megtetszett egy mondat a Budavári Evangélikus Gyülekezet honlapján, a bemutatkozóban. Azt olvastam itt, hogy Jézus az életnek az örömteli teljességét mutatta meg, amit érzékszerveinkkel képtelenek vagyunk megragadni, csak is hittel. Hogyan lehet a gyülekezet ilyen krisztusi örömteli teljességet sugárzó közösségé? Hogyan lehet vonzóvá, ahol megértik az emberek, hogy Jézus valóban miért jött és mit ad nekünk? Hogy tudunk erről beszélni egyáltalán?
Nem olyan régen volt egy nagy beszélgetésem egy kedves fiatalemberrel, és neki elemeztem azt, hogy a látásom szerint a hitnek három összetevője van. Az első összetevő az valamilyen módon az emocionális, személyes élmény, amelyet megtapasztalhatunk egy gyülekezet közösségében, egy nyári táborban, egy csendes napon, egy nagy éneklésben, amikor jó hangulat van, amikor szeretettel veszik egymást körül az emberek. A másik az az ismeret, amikor a Szentírás ismerete alapján megtanuljuk azt, hogy kiben hiszünk. És valójában a Szentírás elénk tárja, hogy a világ kezdete óta hogyan munkálkodott az Isten az emberek életében, mindig szabadító, megváltó szeretetével volt jelen. Az Ószövetség népe életében éppen úgy, mint Krisztusban az Új Szövetség népe életében. És a harmadik összetevő az, ami viszont nem a tudáson és nem az élményen alapul, a Szentlélek munkája. Ezért csak imádkozhatunk. Sőt, imádkozunk is kell. Nagyon jó, hogyha élményt tudunk nyújtani a különböző alkalmakon, nagyon jó, hogyha tanítjuk őket és tanulnak a Szentírásból, de nagyon komolyan kell imádkozni a Szentlélek ajándékáért, nem csak a konfirmandusok esetében, hanem minden ember esetében. Ezért például a gyülekezetünkben többször van olyan istentisztet, ahol személyes áldásban részesülhetnek az emberek, azok a gyülekezeti tagok, akik ezt igénylik, kijönnek az oltárhoz, és imádkozunk értük, mert az áldás is valójában egy imádság, a lélek erejéért való imádság. Jó néhány éve például óév éjszakáján tartok egy istentiszteletet, amely 11:30-kor kezdődik, és akkor éppen olyan éjfél tájban kerül sor ezekre a személyes áldásokra. Ez egy szűkebb kör. Aztán van olyan istentisztelet, amikor a házaspárokat hívjuk ki, van, amikor a családokat. És van, amikor például a érettségi időpontja előtt az érettségiző fiatalokat hívjuk áldásra. Értelemszerűen egy tanévnyitón, tanévzárón a gyerekeket meg a hitoktatókat áldjuk meg, de több olyan alkalom, amikor bárki kijöhet az oltárhoz és egy áldásban részesülhet. Akkor is, amikor nincs úrvacsoraosztás, mert az úrvacsoraosztás az nálunk minden délőtti istentiszteleten van, esti istentiszteleten pedig szokott ilyen személyes áldás lenni.
Tehát minden istentiszteleten van a Budavárban úrvacsora, jól értem?
Minden délötti istentiszteleten, igen, nem csak havonta egyszer. János evangéliumának van egy csodálatos fejezete, a 6. fejezet, ahol Jézus az élet kenyeréről beszél, és ott szól arról, hogy az van vele közösségben, aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, és az nem lát halált sose. Tehát a Krisztusra való közösségünket mindenképpen erősíti a gyakori úrvacsora vétel, természetesen akkor, hogyha ez nem válik gépiessé, hanem ott van mellette az a belső igény, az a vágyakozás, hogy én Krisztussal szeretném élni az életemet, szeretném, hogy Krisztus élne bennem, és minden szavam és minden gondolatom, minden tettem valamilyen módon így lesz Krisztusivá.
A ti gyülekezetetekben több felnőtt keresztségre is sor került, ha jól tudom, az utóbbi években. Mi zajlott le az ő életükben? Mit gondolsz ezekről a felnőtt keresztségekről?
A szociológusként közelíteném meg a kérdést, akkor azt mondanám, hogy a vári gyülekezet az könnyű helyzetben van, mert szép helyen van, impozáns környezetben, és hát meg kell mondani, hogy az első kerület az vonzó sokak számára. Mégis inkább úgy fogalmazok, hogy ezt a szociológiai helyzetet használja ki a Szentlélek arra, hogy az emberek életében munkálkodjon. Azt tapasztaljuk, hogy a felkészülésre jelentkezők, azok nagyon sokféle belső indítatásból indulnak. Van, aki kisgyermekkorában nem lett megkeresztelve, és aztán egyfajta hiányt érez, másik esetleg egy esküvőre készül, nem volt megkeresztelve, és úgy gondolja, hogy akkor lesz teljesebb az esküvő, hogyha megkeresztelkedik előtte. Éppen ezért nagyon tudatosan úgy alakítottuk ki még korábban a rendet, hogy a felnőtt keresztségre és a felnőtt konfirmációra való felkészülés az lehetőleg közösségi szinten is történjen. Nem egyszerűen egy négy szem közti beszélgetésben, mert a gyülekezetben él az egyház. Ha megkeresztelkedik valaki, akkor tudatosan fölvállalja Krisztus útját, és azt szoktam tréfásan mondani, hogy ki az a Foszi Drucker, aki soha nem megy ki a csapata meccsére, és soha nem megy szurkolni a csapatának. Ha valaki felnőttként fölvállalja a keresztséget, akkor az is járjon ebben a felvállalással, hogy a gyülekezet közösségébe aktív lesz. Én komolyan látom, és nagyon erősen hiszem, hogy a Szentlélek munkája közösségen belül erősödik. Nálunk a gyülekezetben van egy alkalom, amit fügefának neveztünk el. Ugye Zákeus történetéből jön ez az elnevezés, hogy Zákeus fölmászott a fára, hogy lássa Jézust. De valójában nem az az izgalmas ebben a történetben, hogy Zákeus láthatta Jézust, hanem hogy Jézus láthatta Zákeust. És hogyha erre eljut az ember, hogy nem az az izgalmas, hogy én jobban ismerjem Jézust, hanem az, hogy ő ismer engem, és ő szeret engem, ő szólít meg engem, ő az, aki munkálkodik az életemben, akkor megtörténik az a csoda, hogy betér Jézus a hajlékába, és megváltozik az élete. A lélek így munkálkodik. Én nekem az a tapasztalatom, hogy azok, akik a fügefa közösségi alkalmára bekapcsoltak, azok könnyebben jönnek el aztán az Isten tiszteletre, annak ellenére, hogy korábban esetleg nem jártak Isten tiszteletre, könnyebben kapcsolódnak be a gyülekezet életébe, akár vállalnak szolgálatot is.
Milyen helye van a gyülekezetetekben, Budavárban a zenének, az éneknek, és mit gondolsz erről a hívő életünkben? Mit ad nekünk személyesen az Isten kapcsolatunkhoz is akár?
Azt hiszem, hogy azt mindenki tapasztalhatja, hogy az ének az sokkal mélyebben érinti az emberi lelket, mint minden más. Az ének az úgy ivódik az ember lelkébe, hogy sokszor egy dallam éjszaka is fölébresztheti, és ott lüktethet a fejébe, szívében. És ebben együtt egy-egy szöveg is. A budavári gyülekezetnek nagyon hagyományos volt a zenei élete, klasszikus kórusa van, a Sütz kórus, Csorba István vezette 55 éven keresztül, együtt jár egy közösség életével ez is, hogy vannak szakaszok, amiket le kell zárni, és a mostani kórus is próbál nagyon szép szolgálatokkal a gyülekezet életében gazdagítóan jelen lenni. Emellett természetesen az orgonazene is nagy hangsúlyt kapott a gyülekezet életében. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a gyülekezet életéből viszonylag hiányzik fiatalokat jobban megszólító zene, ének. Ezért próbálkozunk ifjúsági zenés istentiszteletekkel. Nagyon jó segítőim vannak zeneileg ebben a szolgálatban. Én magam nagyon fontosnak érzem a közösségi éneklést. Kisgyerekkorom óta szeretek énekelni. Belénk vésték a hittanórákon. Szita Istvánné, Margó néni volt az egyik gyerekbibliakörvezetőnk Pesterzsébeten, ahol az édesapám lelkész volt, és tudom, hogy zengtük a felséges Jézus világ fejedelme, akkor még nem voltak ifjúsági énekek, de ezek az evangelizációs énekek teljesen átjárták a szívünket. A kelemföldi ifjúságban, ahol felnövekedtem, és már kamaszkoromban jártam, ott gitárkísérettel énekeltünk rengeteget, és aztán így a gitáros énekek is a szívemhez nőtek, én magam is írtam néhányat. Fiatalabb koromban olyanokat, amik most már ismertek, megszólított, hogy legyek tanítványa, vagy ámulok, hogy ő az ártatlan mit tesz érte. Mostanában olyanokat írok, olyan énekeket, amelyek egyelőre még csak szűkebb körben, a gyülekezetünk körében ismertek, az év igéit éneklem minden évben meg. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy az igét tudjuk együtt énekelni. Olvasáshoz a gyerekeknek, fiataloknak nincs olyan sok kedve, de amikor egy igét sokszor eléneklünk, akkor megtanulják, mint egy memoritert. A másik vonal, ami a egyházi zenénket gazdagítja, az a 13 éve működő gospel kórus. Egy apuka gondolatára indult el, akivel a nyári táborokon, a tábortűz körül gitárt pengetve énekeltünk, és megszületett a gondolat, hogy csináljunk egy gospel kórust. Ez a kórus, amely Szuhai Mónika vezetésével működik, most például egy máltai nemzetközi kórus találkozóra készül, és én azt hiszem, hogy budapesti evangélikus gyülekezetek közül talán az egyetlen a Vári, ahol ilyen eleven gospel kórus működik, több mint 20 taggal, rendszeres szolgálattal.
az ártatlan, mit tesz értem? Ámulok, hogy ő az ártatlan, szenved értem. Minden bűnömet magára vette, minden védkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten.
Vendégem az evangélikus lélekhangulóban Bence Imre, budavári evangélikus lelkész. Melyik a kedvenc éneked? A lelkedben visszazengő dallam, ének, ami segít neked a hétköznapokban?
Ifjú koromból az egyik nagyon erősen meghatározó énekem az úgy kezdődik, hogy a hétköznapi rohanásunkban nincs megállás. Nekem az az emlékem, hogy ahogy a középiskolából hazafelé zötyögtem a villamoson, a 47-es villamoson Budafokról, ott született valahol ez a versike, és aztán a dallam is hozzá. Hétköznapi rohanásunkban nincs megállás, futunk egymás elől, s a gondjaink után. Kialakult bennünk egy életvitel, amelytől nehezen térünk el magunk erejéből. És a vége egy imádság, hogy az Isten adjon nekünk erőt, hogy a saját világi életvitelünktől eltérjünk, és Isten csendjében békességet találjunk. Ezt az éneket én nagyon szeretem. Annak idején Bakoncsernyén ott volt egy együttesünk, a Jászol együttes, sokszor énekeltük. A legutóbbi énekem az a 2023-as év igéjéből született ének, és nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Te a látás Istene vagy, így szól az év igéje. Előttem titok a jövő, szól ebben az énekben, és valóban így van, hogy én se tudom, mit hoz a holnap, meddig tart az életünk, mit hoz a világ jövője, de ismeretlen ösvényeken is rád bízom magam, mert te a látás Istene vagy. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos imádság. De ezt nekünk mindannyiunknak komolyan kéne venni, hogy mi nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de a látás Istene az ismeretlen ösvényeken erős kézzel vezet bennünket. És még egyet, hogy említsek meg, egy gospelt. 2021-ben, amikor műtöttek és ébredeztem a kábulatból, akkor ez a gospel szólalt meg a fejembe. Talán azt lehet mondani, hogy egyfajta ilyen új Isten élményt adott nekem ebben az állapotban ez az ének. Vagy az Isten ezen az éneken keresztül. Ó, Uram, halld meg énekemet, ó, Uram, halld meg hangomat, halld meg imámat, szól az angol szöveg. És azért hagyd mondjam el, hogy vannak olyan énekek is, amelyek nem egyházi énekek, és nagyon közel állnak hozzám. Charlie neve az ismerős, de nem a jól ismert slágereire gondolok. Van egy olyan dal a legújabb lemezén, hogy amíg az Isten énekelni hagy, addig élek én boldog napokat. Annyira tetszik, és annyira át tudom élni, hogy amíg az Isten énekelni hagy, addig lesz az életünk boldog, és hiszem, hogy még akkor is tudunk énekelni, hogyha a hangunk bereked. Tehát ez, mert az éneklés az nem hang kérdése, hanem szív kérdése.
Bencéné Szabó Márta, a feleséged, aki szintén lelkész, említetted. Egy lelkészházas pár esetében összeadódnak a kegyelmi ajándékok? Mit értetek meg ebből?
43 éve együtt járjuk az utat. Volt egy egészséges munkabeosztásunk. Elsődlegesen övé a család, és enyém a gyülekezet. Ez nem azt jelenti, hogy neki nem volt gyülekezeti szolgálata, de én sokkal többet tudtam fölvállalni úgy, hogy ő nem csak mellettem állt, hanem képletesen mögöttem is. Ez nem azt jelentette, hogy én nem foglalkoztam sose a gyerekekkel, hanem azt jelentette, hogy feleségem maradt otthon a gyerekekkel, amikor esetleg gimnáziumba készültek, vagy egyetemi vizsgára készültek, még akkor is ott állt mellettük. Kaptunk a gyerekeinktől egy oklevelet, illetve úgy mondom, hogy feleségem kapott egy oklevelet, amelyben összeszámolták, hogy a közoktatásban eltöltött időszakban hány szülői értekezleten, hány fogadóórán vett részt, hányszor Kent szendvicset nekik, és így tovább, egy nagyon jó pofa oklevél, kint van a falon, amikor ránézek, akkor azt mondom, hogy én a szolgálatomat csak azért tudtam olyan erővel végezni, mert olyan társam van az úton, aki a családra nagy erővel figyelt, és a szolgálatban is mindent meg tudtunk vele beszélni. Nagyon nagy ajándék az Istennek az, hogy a házasság az úgy működik, hogyha én mélyen vagyok, akkor ő ad erőt, ha ő van mélyen, akkor én tudok erőt adni neki. Mindig úgy munkálja az Isten, hogy egymás segítői tudjunk lenni.
Hogyan tekintetek előre a nyugdíjas évekre, amelyek hát most már közelednek?
Visszaemlékszem arra, hogy 30 éves koromban, amikor nagyon elfáradtam, akkor sokszor mondtam, hogy nyugdíjba kéne menni. És azt hiszem, hogy sokan vannak így. Nem félek a nyugdíjas évektől két ok miatt. Egyrészt azért, mert a nagy családunk körülvesz bennünket. Jelenleg 9 unokának örülhetünk, a 9. úton van. Azért be kell látni így, hogy az ország különböző pontjain élnek a gyermekeink, így viszonylag keveset találkozunk velük. Azért se félek a nyugdíjtól, mert vannak olyan dolgok, amiket nagyon szeretek csinálni. Például nagyon szeretek úgy dolgozni, hogy mondjuk egy gazdaságban. Nem véletlen tanultam én borászatot, azért meg szőlő művelést annak idején középiskolás koromban. Harmadrészt mindig vannak olyan fehér foltok az egyházi szolgálatban, ahová jó valakinek belépni. Édesapámnak volt egy példaadó tette tulajdonképpen az a nyugdíjba vonulása után, hogy olyan szolgálatokat vállalt fel, amelyek valóban az egyházi életben akkor fehér foltok voltak, így lett ő akkor aktív a külmissziós szolgálatban, és így lett például igehirdető Kassán nagy ünnepeken a magyar nyelvű igehirdetést tartva, és közben a saját hobbiát is végezte, Magyar István után kutatott. A tűrésben is példát kaptunk, a nyugdíjba menetelnél is példát kaptunk tőle, mert nagyon sokakat tudott gazdagítani, de megérte a nyugdíj szabadságát, és én ezt szeretném, ezt a nyugdíj szabadságát megélni.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak Bence Imrével, az interjút meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.luterán.hu rádió menüje alatt.
Ez itt a Lélekhangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió missziót.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Mai Adás szerkesztőjét.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Én állítom, hogy Jézus kergetett engem akkor. Én megfutottam előle. Before
creation. Nem mindennapi történet Gáspár Judité, aki zsidó kislányként egy pesti, csak zsidók által lakott, úgynevezett csillagos házban nőtt fel. Jézusban való hitre téréséről számol be a Zsidók Jézusért szolgálat felvételén. Ezt megelőzően korábban készült interjúink részleteiben Endrefi Gézát, a zsidó misszió iránt elkötelezett evangélikus lelkészt, valamint Szeverényi János lelkészt hallhatják majd. Endrefi Géza, budaörsi evangélikus lelkész.
Isten még a teológus éveim alatt hívott el engem erre a szolgálatra. Sokakkal tett így, pontosan